Hogyan történt, mióta tart, hogy áll a helyzet? Kedves hallgatóim, fél órás nagy riportunk következik arról, hogyan kezdődött a nagy forradalom, és milyen drámai események játszódtak és játszódnak le Budapesten. A vidéki lakóság számára, a határokon belül és kívül élő hallgatóság számára összefoglaljuk a hősi áldozatos harc mozdanatait. Tudják meg a kis magyar falvak, vagy Kolozsvár, Kassa, Párizs, Róma és a távoli földrészek magyarjai, hogyan pereg a dráma, amely új korszakot indított Kelet-Európa történetébe. Kedves hallgatóink, ismertetjük Vasvári Gergely nagy riportját Budapest hősi harcára.
Nem várunk, nem félünk, megyünk előre. Aki gyáva, az álljon félre. Nem, senki sem áll félre. Nem marad le senki. A tömeg nőttől nő. A diákok zászlói magasba feszülnek, és az egyre dagadó sorok mámorosan vonulnak a Bem szobor felé. A Bem szobor felé. A Petőfi szoborhoz. A lengyel követséghez. Október 23-a. Budapest utcáin a diákság tömegei özönlenek. Nagy dolgok vetik előre árnyékukat. Az egyetemi fiatalság elszánta magát a nagyobb szabadság kitűzésére. Ma délután, október 23-án, ezen az aranyló meleg októberi napon kitárjuk a szívünket, elkiáltjuk kívánságainkat. Mindenki lázban van. Cseperre diák küldöttségek mennek. Jöjjön a munkásság is. Tüntessünk a lengyelek mellett. A gyárakban diákok és munkások ölelkeznek. Megmozdul a gyárak népe. Leállanak a gépek. A munkások leteszik a kalapácsot. De nem. Nem. Inkább vigyük magunkkal. Kalapács, hidegvágó, szerszám legyen mindenkinél. Változást akarunk. Szabadságot. És ha nem adják, ha el akarják sikasztani, akkor a történtekért feleljenek azok, akik az ifjúságot, a népet, a munkásokat, Budapest és az ország magyarjait be akarták csapni.
Így kezdődött, így indult a nagy harc. Először csak tüntetésnek indult. Az előzmények már hónapok, hetek óta lázba hozták az ifjúságot. Pont egy héttel ezelőtt a szegedi egyetemisták megbontották a rendszer gyűlölt ifjúsági szervezetét, a DISZ-t. 3000 diák kilépett a szervezetből, és önálló ifjúsági szervezetet alakított. Forradalmi cselekedet volt ez, mert hiszen a párt még kezében tartotta a hatalmat. Az orosz csapatok az országban voltak. A párt nem tűri a szervezkedés szabadságát. Mi lesz most? Nem lett semmi. A párt meghunyászkodott, elismerte az új szervezetet. Ezzel kezdődött. Szegedről indult el. Mint a láng csapott át a lelkesedés a többi egyetemre is. A budapesti egyetemisták sorban kiléptek a DISZ szervezetekből, és mindenütt megalakították a MEFESZ. Pécs diáksága is csatlakozott. Követelések, pontok születtek. A diákok 1848 márciusának mámorát érezték. A párt, a hatalmas, félelmetes erejű párt elképett, tétovázott, elgyengült, ígért és fogadkozott. És megbomlottak a párt sorai is. Sokan, akik még odahúztak, elszakították az utolsó szálakat is. Az ifjúság közé álltak, és minden magyar szívében ott viharzott az érzelem a moszkovita elnyomókkal szemben. A diákok követeléseitől visszhangzott az ország. Szabad sajtót akarunk! Töröljék el a halálbüntetést! Jobb életet! Több kenyeret! Nyugati kultúrát! Szabad utazást! Engedjék ki Vincentit! Küldjék el az oroszokat! Szabadságot akarunk! Teljes szabadságot! 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 Szabadságot!
Az egyetemi ifjúság ezeket követelte, és felszólította a kormány, hogy 14 napon belül teljesítse a kívánságokat, különben az utcára vonul és tüntetni fog. De a 14 napot senki sem várta meg. A rendszer rádiója és a Szabad Nép című pártlap nem volt hajlandó kihirdetni és kinyomtatni, teljes egészében közölni a követeléseket. Nem adtak helyet annak a követelésnek, amely így hangzott.
Az orosz csapatok vonuljanak ki az országból!
Ez a makacság döntött. Az ifjúság vezetői elhatározták, hogy nem várják meg az ultimátum lejártát, hanem már most, azonnal, 1953. október 23-án, kedden délután felvonulnak Bem és Petőfi szobrához. Déli 12 óra. Péter Gábor utódja, piros belügyminiszter közleményt bocsát ki. Tilos felvonulni, tilos tüntetni, a megmozdulást nem engedélyezik. Senki sem hallgat rá. Senki sem habozik. A tömegek áradása megindul, és a nép hömpölyög Budapest utcáin. A belügyminiszter újra felszólal. Feloldja a gyülekezési tilalmat, engedi a tüntetést. A rendszer meghátrál. Visszahökölt a nép merészség előtt. Amerre a tömeg vonul, kitárulnak az ablakok, piros-fehér-zöld zászlókat lengetnek lenn és fenn. A lengyel követség előtt, Bem szobránál, a Dunaparton, a parlament előtt felhangzik az ütemes kiáltás. Bem apó és Kossuth népe együtt megy most, kéz a kézben.
Az ifjúságra villanyozólag hatnak a varsói hírek. Táviratok százaiban üdvözlik a lengyel népet. Mindenki tudja, hogy Kruscsovék megszégyenülten takarodtak vissza Varsóból. Mindenki tudja, hogy Lengyelország népe izzóan tüntet az oroszok ellen. És itt, Budapest utcáin, ezen a keddi délutánon egyre magasabbra csapnak a szenvedélyek lángjai.
Először új kormányt követelnek. Távozzék Gerő Ernő Rákosi utóda. Sokan azt várják, hogy Nagy Imre Rákosi ellenfel alakítson kormányt. Sokan ennél is többet várnak. Nem elég Nagy Imre, nem elég az új kormány. Szabadság, program kell és teljes szabadság. Az esti órák felé a tömeg már elsöprő, forró szenvedéllyel követeli az orosz csapatok távozását. A felvonuló tömeggel együtt masíroznak külföldi laptudósítók és budapesti lengyel diákok. Az amerikai újságírók elfulva diktálják jelentésüket, együtt megyek és együtt sírok a tüntetőkkel. A megrészegült fiatalság túlszárnyalja a szónokok hangját is. Utcasarkokon, tereken, szobrok talapzatán fiatalok pattannak fel, és itt is, ott is kiáltva, mámorosan hangzik fel a talpra magyar.
Talpra magyar! Híja haza! Itt az idő! Most vagy soha! Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés! Választatok!
És nyomában szenvedélyesen jön a válasz.
A magyarok istenére esküszünk! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!
Vészesen közeledik az este. Budapest utcáin egyre sűrűbb a nép. Az egész város kint van már. A kalauzok ott hagyják villamosaikat. Feltorlódik a forgalom. Autók és autóbuszok száguldanak zászlót lengető diákokkal. Minden felfordul. A párt nincs sehol. Itt csak magyar szív van, magyar érzelem. Jöjjön, aminek jönni kell.
De mi az, ami jönni fog? Teljesítik-e a követeléseket? A tüntető tömeg ösztönösen érzi, hogy baljós dolog készül. Gerő Ernő, Rákosi utódja, a párt főtitkára ma reggel érkezett vissza Belgrádból, ahol Tito vendége volt. Mit tesz Gerő? Hozzájárul-e a követelésekhez? Engede a nép akaratának? És ha nem enged?
De ekkor új szenvedély szállja meg a tüntetőket. Bem szobra után, Petőfi szobra után, a szabadságfősök szobra után elvonulnak. Oda vonulnak a másik szoborhoz. A Zsarnok szobrához. Felszáll a kiáltás.
Döntsük le a Sztálin szobrot! Sztálin szobrához! Sztálin szobrához!
A tömeg megindul. Most előkerülnek a munkások szerszámai, vésék, kalapácsok. A szobrot fegyveres őrség őrzi. A tömeg félelmetesen bekeríti a roppant talapzatot és a gőgösen álló bronz figurát. Elkeseredett kiáltások rúgnak. Ez kínzott meg bennünket! Ez küldte ránk Zsarnok katonáit! A fegyveres őrség habozik. Egyikük idegesen tüzelni kezd. A tömeg erre szorosabbra fűzi a gyűrűt. Kötélre fül a levegőben, és lasszódnak a Zsarnok szobrának nyakába. Húzzák, vonják, rángatják, nem sikerült. Munkások nyomulnak előtérbe. Az olajos overálba öltözött emberek hegesztő és olvasztó szerszámokat kerítenek, és már pattog a szikra, már olvad az ér, a szobor meglazul, és egetverő ujjongás közepette iszonyatos robajjal ledől fehér talapzatáról.
És akkor ezen a keddi estén százan és ezren rohannak a heverő szoborra. Mintha az élő Sztálin lenne, iszonyatos dűvel kezdik marcangolni, körömmel, vésűvel, kalapáccsal ütik, ahol érik, zuhog, kong a diktátor bronzteste. Az emberek megvadultan tapossák, rúgják, kövekkel zúzzák, és amikor egy kis kör tágul a tumultus közepén, akkor a szobor, Sztálin szobra, amely előtt, ha nem mosolyogtál, börtönbe kerültél, amelyre ha titkodóról szót mertél mondani, az ávó hurcolt el. Ez a szobor most ott fekszik, és nem más, mint egy halom törmelé. Szétverték apró darabokra.
És amikor a szobor már kilánkokban hevert, a tömeg elözönlötte az óriási fehér talapzatot, és egekig szállt a kiáltás.
A templomot akarjuk! Építsék fel újra a templomunkat!
Az álnok rendszer a Regnum Marianum templomot bontatta le annak idején, és az Istenháza helyére emelte a Zsarnok bálványát. És most a pesti ég alatt tízezrek kiáltották ki a nemzet kívánságát, amely a hazug bálványok helyére újra a templomot akarja állítani.
Az est már régen leszállt, a napnak vége volt, és mégis mindenki tudta, hogy még nem jött el a lenyugvás ideje. Tömeget szállták meg a parlament előtti óriási teret. Egy másik tömeg a rádió épülete elé nyomult. Egy harmadik óriási tömeg a párt gyűlölt lapjának, a Szabad Népnek hatalmas épülete elé menetelt. Futótűzként terjedt el a hír, hogy Gerő Ernő, a Belgrádból visszatért főtitkár rádióbeszédet mond.
És akkor, amikor megszólalt Gerő hangja, amikor beszélni kezdett, kitört az iszonyatos keserűség, és az áradat áttörte az összes gátokat.
Gerő Ernő az elnyomatást hozta. A testvéri Szovjetunióról beszélt, a kolhozzal fenyegetőzött és heves káromló szavakkal támadta a szabadságáért tüntető ifjúságot. Gerő Ernő az összetört Sztálin szobrot akarta feltámasztani, és akkor a tömegben fellángolt a gondolat, hogy Gerő Ernő rendszerét is össze kell törni, mint a Sztálin szobrot, apró darabokra.
Ekkor sorstól kezdve drámai gyorsasággal indulnak meg az események. 1956. október 23-án este 8 órakor megkezdődik a fegyveres harc. A tömeg közé röplapok ezrei hullanak, és a cédulákon a riadóztató jelszó.
Van fegyverünk! Harcoljatok!
Van fegyverünk! Eszmél fel a tömeg, és akinek még nincs, az rövidesen szerezni fog. Van fegyverünk! Harcoljatok! Hirdetik a röpcédulát, és eldördülnek az első lövések. Amikor Gerő Ernő belerikácsolta a mikrofonba a végzetes szavakat, véglendbe telt a pohár. A keselyű arcú Boszkai Bérenc, Gerő, a szovjet ezredes Gerő, a szipolyozó gazdasági diktátor újra arcújtötte a népet. De most utoljára. Kezdődjék a harc.
A középületek előtt hullámzó tömegek még éjfél előtt harci rendbe sorakoznak. Budapest minden pontján megindul a fegyverropogás. Az egyes csoportok a laktanyákhoz vonulnak. Belül magyar cinkosok, áldott cinkosok vannak. Vezetik a népet a fegyverraktárhoz. Katonák, elsősorban a fiatal tisztek csatlakoznak a felkelőkhöz. És megindul a roham a gyűlölt rendszer szimbolikus és valóságos intézményei ellen.
Blaha Lújra téren vagyunk. A Szabad Nép szerkesztőségének üvegbejárata még csillog. Majd egyetlen hatalmas csörömpölés, a tömeg szétzúzza az ablakokat. Be a kapun, fel az emeletre, fel az első, a második emeletre, fel tovább, fel a tetőre. A tetőn pillanatok alatt megjelennek a felnyomult fiatalok, nekiugranak a nagy vörös csillagnak, és letépik, ledobják, odavetik az alul tarajozó tömeg diadalmas prédájának.
A legfontosabb stratégiai feladat egy hatalmas nyomda megszerzése volt. Még az éjféli órák körül a felkelők megszállták a szikranyomdát. A rendszer butító szellemének egyik fellegvára a szabadságharcosok kezébe került. A hekken azt, vagy mit is beszélünk, a szikranyomda elfoglaltatott. És most következett a másik fellegvár, a másik hazugsággyár, a pesti rádió bevétele.
Dehogy is következett, már régen folyt. Már az esti órákban körülzárta a rádió épületét az ifjúság. És ahogy 1848-ban az ifjúság küldöttsége bevonult a helytartó tanácshoz, és a hivatalos vezetőket az ifjúság programjának átvételére kényszerítette, úgy sietett fel most a rádió vezetőségéhez is a küldöttség. Egyik a másik után. Követelték az ifjúság közleményeinek felolvasását. A rádió erkélyére belülről kitették a nemzeti színű zászlót. A vezetőség azonban ingadozott. Nem mert, vagy nem akart engedni a fiatalságnak. Az alul morajló tömeg felzúdult. A rádió fegyveres őrsége, mint mindenütt, a felkelők mellé áll. De akadt egy-két muszka vezető áruló, aki a fegyverhez nyúlt. Néhány államvédelmi katona könyvfakasztó bombát hajított a tömeg közé. A felbühödött tömeg erre megkezdte az ostromot. Kövek, téglákra küldtek, és betörik az ablakokat. A sorok mögül kiáltás hangzik. Hozzuk a fegyvereket, fegyvert szereztünk. A nép meglódul és betöri a kaput. A rádió autója, amely a rendszer csikító és félrevezető jelszavait akarta hangszallagon játszani, pillanatok alatt lángokba borul, és az ostrom komoly méreteket ölt. Az ávós priékek védekező sortüzére innen is sortűz felel. A felkelők felnyomulnak a szemközti házakba, és az ablakokból veszik tűz alá a rádiót védő szovjet bérend kommunistákat. Pár pillanat még, egy nehéz és véres összecsapás, és a forradalmi ár és a forradalmi fegyverek feltartózhatatlanul vágnak utat, és birtokba veszik a Sándor utcai stúdiót.
Amíg az utcákon és a tereken zeng a riadó, és ropognak a fegyverek, a A párt vezérei rejtett és védett bunkerükben tanácskoznak. A nagy forradalom legszánalmasabb eseménye zajlik a falak mögött. Az elbújt ügynökök tanácskoznak. Döntenek és szégyenletes döntést hoznak. Eddigi árulásai sorozatát egy utolsó, iszonyatos árulással tetézik. Az elkeseredett, megcsalatott és felkelt nép ellen segítségül hívják a szovjet hatalom fegyveres csapatait.
Ez a remegő együttes még mindig azt hiszi, hogy a népet az első szovjet páncélos elhallgattatja. Eldöntik, hogy Nagy Imre legyen a miniszterelnök. Azt remélik, hogy ő, mert egykor szembeszállt Rákosival, ő fedezheti a moszkovita klikket, és megmentheti számukra a hatalmat.
A kommunista klikknek külön rádióadó áll rendelkezésére. Kommunista bemondókat szereznek, mikrofon elé állítják a népáruló Szepesi Györgyöt, és hazug közlés sorozatot kezdenek meg adójuk hullámainál.
A rendszer rádiója megkezdi a pszichológiai harcot a felkelők ellen. Egymást követik a kommunista hírek.
Átalakult a központi vezetőség, Nagy Imre a miniszterelnök.
A párt és a kormány nem készült fel a fasiszta banditák garázdálkodására, és ezért segítségül hívta a szovjet csapatokat.
Nagy Imre a minisztertanács elnöke statáriumot hirdettet ki. Akit fegyverrel a kézben találnak, és aki harcol, a halál fia.
Az országot ezekre a kommunista hírközlésekre jeges rémület keríti hatalmába. Megtörtént. A kocka el van vetve. A szovjet páncélosok megindulnak Budapest ellen. Nagy Imre, akit tegnap még éltettek, első cselekedeteként statáriumot hirdett. Mi a szerepe Nagy Imrének a szovjet csapatok mozgósításában? Nagy Imre népszerűsége pillanatok alatt rongyá szakad, és amíg az ország népe elszoruló szívvel várja, hogy most mi lesz, hogy most csak pár óra és az orosz tankok lekiporják a harcot, amíg lélegzet visszafolytva dermedten várja mindenki a szörnyű véget, akkor...
Akkor a magyar kaszárnyákban megmozdul a magyar katonaság. A néphadsereg tagjai, kötelékei csoportosan kitivárognak, és segítségére sietnek a felkelőknek. Ez is történelem. Nem, nem. A szovjet szabású egyenruha alatt magyar szív dobogott. Azt nem ölte ki a marxi-lenini téboly, és ahogy 48-ban a kétfejű sas seregéből hazajött Lenkei százada, úgy állt most is a nemzeti szabadságharc oldalára a magyar katonaság és a magyar fiatal tisztek végtelen sora.
Egyetemes, nagy, közös nemzeti ügyé változott a tegnapi tüntetés, és most, amikor Pest felett hajnal aranyozza a világot, most, amikor a felkelő nap fényével a lobogó tüzek fénye birkózik, az egész magyar nemzet áll szemben, a magyar nép és a magyar honvédek az előgördülő szovjet páncélosokkal.
A felkelés kiterjed egész Budapestre. A Vágóhídnál, a Lánchídnál, a Barostéren, a Vörösmarty és a Szondy utca sarkán is mindenütt másutt gyülekeznek a felszánt csoportok. A kaszárnyákból a nép barátai pontják a fegyvert. A párthelyiségeket, ahol csak tehetik, felgyújtják a hazafiak. Félelmetesen erős csoportok szállják meg az Akadémia utca környékét, ahol a párt székháza áll. A szomszédos házak ablakait, emeleteit megszállják a felkelők.
A kommunista rádió hazug híreket közöl arról, hogy egyes felkelő csoportok kitűzték a fehér zászlót és megadták magukat. De ez nem ingat meg senkit. A harc folyik tovább. A magyar honvédek szovjet páncélosokra tüzelnek, és levegőbe röpül az első szovjet tank. Első, de nem utolsó. A statárium felhívását senki sem éltatja figyelemre. A halálra szántak bátorsága szállja meg a küzdőket. Budapest még a déli órákban is zsibong, a harc változatlan hevességgel folyik tovább.
Már kerek 24 órája, hogy megindultak a forradalmi események. Nagy Imre, a statárium hirdető miniszterelnök délután 1 órakor rádiófelhívást bocsát ki.
Javulást ígér, de nem beszél arról, hogy visszahívnák a szovjet csapatokat. Amnestiát ígér, de nem ismeri el a nemzeti harc jogosságát.
A felhívásnak nincs foganatja. Félúton nincs megoldás. Gerő még mindig a főtitkár. Nagy Imre szavainak nem lehet hinni. A harc folyik tovább.
Már másfél napja tart a küzdelem, A szovjet tankok nem tudnak felülkerekedni. Már közeledik a második este, és akkor irtózatos búgással szovjet vadászgépek jelennek meg a város felett. Mi az? Mi történt? A küzdő csoportok között rémületes hírek keringenek. A szovjet gépek mély repüléssel belepuskáztak a tömegbe.
A parlament előtt százak halálát okozta a levegőből jövő aljas szovjet támadás.
Reménytelen a helyzet, abba kell hagyni.
Nem hagyjuk abba! Nem hagyjuk abba, amíg a rendszer nem enged! Nem törődünk a statáriummal!
A küzdelem folyik tovább. Megkezdődik a harc második éjszakája. A kommunista rádióban felhívás hangzik el.
Még 3 perc, még 2 perc, még 1 perc. Aki most nem adja meg magát, halál fia!
És senki sem adja meg magát. A felkelő küzdelme új és új erőre kap. A kommunisták azt kürtölik, hogy egyre több csoport teszi le a fegyvert, de aztán újra kénytelenek bejelenteni, hogy fellángoltak a harcok. Este 8 órakor erős felkelő kötelékek veszik körül a Károly asszonyát. A szovjet csapatok és bérenceik a magas falakon belül védve, kívül pedig az elszánt szabadságharcosok. És a kommunisták kitörő és megsemmisítő harcai nem sikerülnek. Már közeledik a második hajnal. A Károly lakszanya körül és mindenütt másutt még mindig áll a harc.
És beköszöntött most a 3. nap reggele. A fegyverropogás elhalkul, majd újra felerősödik. Bata, honvédelmi miniszter felszólítja a katonákat, térjenek vissza kaszárnyáikba déli 12-ig. Déli 12-kor újabb felhívás, hogy térjenek vissza éjfélig. Az ország felfigyel. A katonák még most sem adják meg magukat. A kommunista rendszer már 5-ször ígér kegyelmet, és mindig újra és újra kénytelen ígérni és kérni, hogy szüntessék be a harcot.
A felkelők elszánt magatartása óráról órára puhítja a kormányt. A kommunisták kezdenek hajlékonyabbak lenni. Most, ma, a felkelés 3. délutánján a klik feláldozza Gerő Ernőt és kibuktatja a főtitkári székből. Az első siker.
Hírek jönnek, hogy Győrben, Szegeden heves tüntetések zajlottak le, és Mindszenti szabadonbocsátását követelték. Ezek a hírek új erőt adnak a pesti küzdőknek.
A késő délutáni órákban újra a mikrofon elé áll Nagy Imre miniszterelnök. Betédéből kiderül, hogy a kormány nem számított a felkelés ilyen erejére és hosszantartó elszántságára. Egyezmény félét ajánl. Megígéri, hogy a harcok elülése után felkéri a Szovjetuniót, vonja ki a csapatokat Magyarországból.
Óráról órára érik be a felkelők követelése. A harc nem volt hiába. A nagy nemzeti szabadságharc 3. éjszakája borul fölénk ezekben a percekben. Budapesten még mindig kattognak a gépfegyverek. És egy egész ország, és az országon kívül magyarok 100 000-ei, és a világ minden táján idegen népek és idegen fiatalok figyelik visszafojtott lélegzettel, hogyan harcol szabadságáért a hősi Budapest.
Kedves hallgatóink, Vasvári Gergely riportját közvetítettük a budapesti felkelésről. Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.